Dicsérhessék a Jézus Krisztus! Kedves Biblia, társulat, régi tagok, főtisztelet úr, főtisztelet úr, testveres úr, számomra nagy megtiszteltetés, hogy ismét a Biblia társulat számára a Főegyház megyei Biblia napon előadást tarthatok. És hát itt az egyik beszámolóban elhangzott, hogy a fiataloknak, meg a serdülőknek próbáltak olyan témát hozni, ami esetleg nekik is megfelel. Hát azt jelenti, hogy a mi témánk, a mai témánk, a mi atyánk hatodik kérése, ne vigy minket a kísértésbe, az mindjártunkat éri, mert esetleg van, aki nem. Azért, mert az egyház tanítása alapján azt tudjuk, hogy még előfordul, hogy van ember, aki bűn nélküli. Ilyen volt a megtestesült isteni igen, Isten fia, Jézus Krisztus, és ilyen volt neki köszönhetően az ő édesanyja, Mária. De Jézusról is tudjuk, hogy kísértés szenvedett. Úgyhogy tegyük a Földön, és ezt én állíthatjuk, amennyiben ember, tehát kísértés szenved. Csak az a kérdés, hogy honnan jön ez a kísértés, igaz? És tulajdonképpen, hogy ezt a témát választottam, annak köszönhető, hogy az utóbbi időben egyre gyakrabban hallani egyházi hírekben, hogy ennek a hatodik kérésnek a miattjából javasolják a fordítás módosítását, tehát nem magát nyilván a kérést akarják eredeti görög szentírást átírni, hanem annak a fordítását próbálják érthetővé tenni, hiszen azt kérjük a mennyei atyától, hogy ne vigy minket a kifa, Istenről olyasmit állítunk, vagy állítunk, ami tehát általában közfelfogás szerint a sátán dolga, és nem a mennyei atyáé. Éppen ezért azt szeretném, hogyha ezt az imádságunkat, a mi atyánkot, az Úr imáját közelebbről jobban megismernénk, és a hatodik kérdésnél hosszabban megidőzünk, hogy hogyan is értelmezhetjük a mi atyánk ezen kérését. De azt természetesen mindenki tudja, hogy ahhoz, hogy egy bibliai szöveget megértsünk, akkor mindig ajánlatos, hogy úgy közelítsük meg a szöveget, hogy figyelembe vesszük annak a szöveg összefüggését is. Már éppen ezért a mi atyánkot, amit oly annyira és jól ismerünk a Bibliából, mert röviden szeretném értelmezni, és azt is elmondom, hogy ebben az értelmezésben nagy segítségemre van ez a kis kiadvány, Gerhard Bowling a szerzője, a diákok a nevénél mindig szoktak mosolyogni. Van egy másik testvére is, aki jezsuita, az Norbert Bowling. Gerhard Bowling új szövetséggel foglalkozik, és azért emlékeztem a nevét, mert jól lehet most már 80-as évei tapossa, de ennek ellenére nagyon termékeny előadó és nagyon sok népszerűsítő könyvet írt. Egyébként Jézus utolsó napjáról is írt egy könyvecskét, amit lefordítottak magyarra, és azt hiszem, hogy ez a második, amit lefordítottak, de én remélem azt, hogy még sok más könyvét is lefordítani, hiszen nagyon jól, érthetően és szakmailag megalapozottan tud írni. Tehát részben ő lesz, ami kalapozunk a mi atyánk értelmezésében, a mi atyánk imádságnak a látadása, amit a mi atyánktól tudnunk kell, hogy a másik teológiai megnevezés ennek az imádságnak az Úr imája. És azért az Úr imája, mert magától az Úr Jézustól kaptuk. Igen ám, de hogyha a Bibliát forgatjuk az Új Szövetségben, nem is egy példában, hanem két verzióban is fennmaradt ez az imádság. Ami többnyire azonos egymással, de nem minden részletében. Na, ne vigy minket a kísértésben, mind a két verzióban ott van, úgyhogy ilyen fennmaradt nem lesz gondunk, úgyhogy ez nem fog majd problémát. Viszont kisebb, nagyobb különbségeket figyelhetünk meg a két verzió között. Na, hol találjuk meg a mi atyánk azon verzióját, amelyiket általában mi imádkozzuk, a hegyi beszédben, Márki evangéliumának a 6. fejezetében. Úgyhogy akinek Biblia van, nyugodtan kinyithatja, és kezébe veheti ezt a szép szöveget, úgyhogy közelebbről is tudja kísérni, tehát követni az előadást. A hegyi beszédben Jézus kihez beszél? A tanítványaihoz. Máté evangélista úgy vezeti be a hegyi beszédet, mint amikor Jézus felmegy egy naphegyre, és tanítványai kövére ülnek, és tulajdonképpen ők hallgatják az Úr Jézust. Tehát a mi atyánk nekik szól elsősorban a tanítványoknak. Az Úr Jézus. A Márki evangélium 6. fejezet 8. versében ezt mondja. Ne utánozzátok a pogányokat, tudja a mi atyátok, mire van szükségtek, mielőtt még kérnétek. Tulajdonképpen itt a szöveg összefüggésben azt látjuk előtte, hogy az Úr Jézus azt mondja, a pogányok azt hiszik, hogyha túl sokat beszélnek, vagy jó sokat beszélnek a bárvány istenek előtt, akkor nagyobb a valószínűsége, hogy meghallgatást nyer. Vagy beőszintén, hogy bennünk is van egy ilyen kísértés. Tehát minél többet beszélünk, annál nagyobb esélyünk van a meghallgatásra. De az Úr Jézus azt mondja, nem, a ti imádokban nincs szükség a sok beszédre, akik azt hiszik, hogyha bemegyik belőlük a szó, a érdekes feladat. Hogyha tadóknak össze-vissza, az eredeti szövegben ez volna, nyomban meghallgatásra találja. Mert most egy picit el szeretnék időzni, mégpedig a mi atyánk, tehát egyrészt akkor a tanítványoknak adja ezt az imádságot az Úr Jézus, másrészt pedig különbözik a pogányok, vagy a szokásos imáktól, mégpedig abban különbözik, hogy nincs túlci nagyon rövid. Tehát bármilyen imádságból összehasonlítjuk, hogy a Márki evangéliumában a található verzió, mint a Lukács evangéliumában található verzió, tehát nagyon rövid imád. Sőt, a Lukács evangélistái két kéréssel rövidebb. Tehát onnan hiányzik a legyen meg a te akaratod, illetve a végén, de szabadíts meg a gonosztól. Tehát a 7. kérés Márki evangéliumában, Lukács evangéliumában az hiányzik. Egyébként, ha valaki kíváncsi rá, már is átlapozhatja a Bibliáját Lukács 14. fejezetre is, de ott találjuk a mi atyának a rövidebb változatát. Na most, pogány imádságokkal mi a gond? Vagy nyugodtan elővehetjük az ószövetségi imádságokat is. Egyébként elég gyakran lehet hallani azt, hogy a mi atyánk abban különbözik a többi imától, hogy mi atyának szólíthatjuk a Jóisten, tehát Ezt azért előre bocsátom, hogy az Ószövetségben Izrael is atyának nevezi Isten. Tehát nem ez a rendkívüli, hanem inkább az a közvetlenség, ami a mi atyánkban kibontakozik. Az a direkt megszólítás, amivel ez az imádság beszél. Mégpedig atya, vagy mi atyánk. Itt lehet megszólítani, így kell megszólítani, nekünk tanítványoknak a Jóisten. Na, fölmerülhet a kérdés sokakban, hogy hát jó, de miért kell Istent akkor atyának nevezni? Miért mondja Jézus, hogy nevezzük atyának az Isten? Ahhoz, hogy megértsük a mi atyánkot, hála Istennek elég sokszor előfordul, hogy próbálják a mi atyánkot egy kicsit érthetőbben megfogalmazni, persze jobban, mint az Úr Jézus, nem tudja senki megfogalmazni a fejére, de próbálnak úgymond érthető mi atyánkot faragni, illetve parafrazálni. És hát egy párat, mondjuk csak úgy megemlítek, amit idéz egyébként Gerhard Lófunk is, többek között van olyan fordítás, ami a mi atyánkot egy picit átdolgozza, mert ami nekünk úgy magától érthetővé megtűnik, sokaknak nem, illetve elfogadhatatlan. Többek között a feminista mozgalomnak problémája azzal, hogy most miért determináljuk a Jóistent, hogy ő atya. Patriárkál is csökevény volna, Isten nem éppen anyja is, hiszen az Ószövetségben már találunk olyan gondolatokat, például Izaiásban, ahol Isten arról beszél, hogy ha egy anya elhagyhatja egy édesanyja, de hogyha ő még el is hagyná, én akkor sem hagyok el téged vissza. Tehát egyértelmű, hogy Isten anyai vonásai is jól lehet ritkában, de jelen vannak a Bibliában. Akkor ez így jogos vagy igazságos pont akkor, amikor a nemek között, hát most már mondjuk ez a harc kezd egy kicsit visszavonulni, sajnos nem egy jó felé dőlt el az egész, hanem most már egy ilyenek fölötti semmibe kezdünk mozogni. De az a helyzet, hogy igenis sokaknak, főleg a feminista mozgalom követőinek problémát jelentett ez, hogy Isten miért is nevezzük atyát. És akkor van ilyen fordítás, hogy Isten, aki apa és anya vagy a mennyekben. Tehát kis ilyen kioktató fordítás, tehát lehetne sok más mindent idézni. Többek között Eugen Dreidelmann is idézi, aki a jöjjön el a te országodat ilyen állatvédelmi formában így írta át, és akkor most felolvasom. Ugyanaz a fájdalom egy macska testében, mint egy öregasszony közvényes tagjaiban, ugyanaz a szenvedés egy gazdátlan kutya szívében, mint az árva gyerekek magányában, ugyanaz a félelem a menekülő gazellában, mint az elnyomottak láttató pulzusában. Imán ilyenfajta mi akár parafraziálást nem tudunk elfogadni, főleg azért nem, mert általában az a problémánk, hogy nem veszünk a fáradtságot, hogy megértsük a Bibliát, illetve az Úr Jézusnak ezen tömör imáját, hanem egyszerűen a saját logikánkkal, a saját ideológiai harcunkat bele szeretnénk vetíteni a mi atyánkba, meg szeretnénk azt, hogy fogalmazni. Hát többek között vannak, akik azt javasolják, hogy egy picit foglaljuk bele a modern ember problémáit is. Vannak, akik a környezetvédelmet szeretnék belevinni, és akkor ez így hangzana, ugye a bűnöknél nyilván. Bocsáss meg nekünk a könnyelmű és napintatlan vezetést, a vörösnek és futtatásokra, a korlátozott körgáz tartalék kicsikulását, a természet károsítását és embertársaink veszélyeztetését. Nyilván forgalomban, vagy pedig meggondolatlan életünkkel. Na, tehát sok mindent bele lehet vetíteni a mi atyánkba, de vigyázzunk kell, mert mi atyánkot elsősorban meg kell értenünk. Na most nyilván ahhoz, hogy a mi atyánkot megértsük, valahogy egy kicsit vissza kell lépnünk néhány lépés az Úr Jézus korába, és próbáljuk felfogni Úr Jézus azoknak, akiknek először ezt az imádságot elmondta, azok mit érthettek alatta. És ahhoz, hogy azt megértsük, vissza kell mennünk a Bibliába, legtöbbször az Ószövetségre. Hiszen az Úr Jézus az Ószövetség világában, a Biblia világában gondolkodott, beszélt, tehát ahhoz, hogy megértsük a mi atyánkat, vissza kell mennünk azokhoz a kifejezésekhez, azokhoz a képekhez, amit maga az Ószövetség használ. Egyébként az atya megszólítás nagyon fontos. Hát nem abban rendkívüli a mi atyánk, hogy Isten atyának szólítja, hanem abban rendkívüli a mi atyánk elsősorban, hogy nagyon közvetlen módon fordul Istenhez. Tehát semmi teketóriázás nélkül egyszerűen Isten úgy szólítja meg, mint család tagot, család főt. Ahhoz, hogy ezt megértsük, itt vissza kell mennünk az evangéliumi időkre. Tulajdonképpen Jézus, amikor erre az imádságra tanítja a szövét, szerünk elő kell tartanunk az akkori kor nehézségeit, illetve a tanítványoknak az élethelyzetét. Miben léptek a tanítványok? Hát ott lehetünk bármit az apostolok közül, megszólította Pétert, Andrást, Jánost, Jakabot, Mátét, követték Jézus. Jézus mit csinált? Vándorolt falról falura, helységről helységre. És mit kért a tanítványaitól? Hogy hagyjanak el mindent, kövessék őt, életüket helyezzék teljesen egy új életformába, és kövessék az Urat. Nagyjára sokan emlékeztek arra, hogy az Úr Jézusnak van egy, mondjuk Márk evangéliumában eléggé kemény jelenet. A másik két szinoptikus evangélist egy picit próbálja megképteni. Hát azt történik, hogy eljön a Jézus édesanyja és testvérei Kafarnaumba, ahol Jézus van itt. És erőszakkal, szó szerint, erőszakkal magukkal akarják vinni Jézus. Miért? Azért, mert amit Jézus tesz, az egyáltalán nem volt magától érthetődő abban a korban. Mit tett Jézus? Amikor körülbelül 30 éves lett, ráadásul nem alapított családot, ami s mint. Általában gondolom, hogy elég ilyen furcsán néztek rá. De amikor elindult és vándor prédikátor lett, hadd használjuk ezt a fogalmat, vándor prédikátor lett Galileában, bizony a közvetlen rokonság valószínűleg, hogy beütközött rajta. Mert Jézusnak fiúi kötelessége lett volna álljon az esetek már összegyen élő, ahhoz, hogy tudjon gondoskodni róla, mert volna folytatnia azt a munkát, azt az ács munkát, a építőjét munkát, amit Szent József tanult. De Jézus nem ezt teszi, hanem elindul hirdetni Isten országa. Kívülről nézve mondhatjuk, ami a vándor prédikátor volt, aki ment helységből helységre, és a tanítványai követték őt. Amikor vissza akarják vinni erőszakkal a rokonai Názáretbe, akkor ezt üzenik be, mert a hallgatóság miatt nem tudtak bemenni, anyád és rokonai kint keresnek téged. És Jézus mit már, mik az én anyám, kik az én rokonai, akik hallgatják Isten igényét, és valóra várták azok az én anyám, a nővéreim, testvéreim. És hát Jézus egy új családot alapít. És ebben bele tartoznak a tanítványok. Amikor Jézus elküldi tanítványait, és ez nagyon fontos, hogy megértsük a mi atyánkot, akkor mit mond a tanítványoknak? Nagy számít, amikor ide jutunk akkor. Ja, mit mond a tanítványoknak? Ne vigyetek magatokkal se salút, most ezen lehetne vitatkozni, mert bizonyos helyen a salú szerepe, máshol nem. Pénzt ne vigyetek magatokkal, váltóköntös ne vigyetek magatokkal. Sőt, még botot sem vigyetek magatokkal a Lukács evangéliuma szerint. Hanem egyszerűen rá kell hagyatkozni a többi emberre. Na most Jézusnak a tanítványai hova mentek? Azokban a helységekben, ahol Jézus járt, vagy pedig ahova mennyit készült, az volt a feladatunk, hogy hirdessék ők is, mint Jézusnak, hirdessék, gyógyítsanak meg beteg ördögöket. Viszont a vándor prédikátorok, tehát Jézus tanítványai, nem vihettek magukkal semmit, hanem egyszerűen azokra a Jézus követőkre hagyatkoztak, mert Jézus követői, tehát voltak olyan barátai Jézusnak, akik gondját is elték a mesternek, ha betűk például emlékezzük csak Betániára, igaz, a Mária és Márta Lázárhoz betért, vagy pedig sokszor előfordult, hogy elfogadott támogatást, szerint azt mondjuk, mert a tanítványok ezeknél az embereknél, akik nem mentek az úton az Úr Jézussal, de az Úr Jézus barátaival lettek, tehát ezek az emberek biztosították a szállást, a mindent, a kenyeret ezeknek az embereknek, ezeknek a tanítványoknak, akiket az Úr Jézus adott, hogy hirdessék Isten országát. Tehát a mi atyáknak ez a konkrét történelmi kontextus. Tehát egy olyan csoport tanítvány, egy olyan közösség, egy olyan új család, mondjuk kívántan a szótegylát, amelyben Jézus Krisztus mennyei atya, a követőjének is atya, és ők maguk családdá formálódtak, az új Jézus tanításának köszönhet. Ezzel az új életformával, ebben az új élethez. Ezek között felmerülhet a kérdés, hogy miért ragaszkodott az Úr Jézus ahhoz, hogy ne legyen pénz náluk, ne legyen náluk a váltóruha, ne legyen mondjuk előre, néhány napra eleden, és így tovább. Azért, mert abban a korban, és ott, Galileában, elég sok más mozgalom is létezett. Voltak olyanok, akik szintén Isten országát akarták megvalósítani, de úgy, hogy a tört nem felejtették el beszúrni a szövükbe, és azzal fölvették a harcot az elnyomó hatalommal szemben. Letotánkról beszélek. Azokról a buzgolkodó, mert ez jelenti az Leota szó, azokról a buzgolkodókról, akik Isten országáért tört is rántottak, ők is jártak helységről helységre, társakat toboroztak, sőt pénzt is gyűjtöttek az emberektől, azért, apostolic efforts of Arthur von Gaydard Hormans. Kis volt Arthur von Gaydard Hormanhoz, hogy még véletlenül se tévezték össze az ő mozgalmát arcias zelotákkal, azokkal, akik Isten országát karddal a kezükbe meg akarták valósítani. De ezért van többek között, de ezért is van ez a radikalitás az evangéliumokban. Tehát az Úr Jézus ezért kéri ennyire, hogy lehetőleg pénz és bátorban végül kerjenek útra. Tehát a Máté evangéliumában a mi atyánk a hegyi beszédnek kevés közepén áll, és ez is nagyon szép a szerkezetet mutat, hiszen ebből is látszik, hogy a hegyi beszédnek mondjuk a szívét képezi az Úr imája. Hát a Lukács evangéliumában a tanítványok maguk kérik Jézustól, Uram, taníts meg minket imádkozni, ahogyan János is megtanította a tanítványokat. Ennek a mi atyának egyik körkérdése, ugye a mindennapi kenyér, tehát ne tévesszük össze, ez a mindennapi kenyér nem egy napszámosnak az imája, hogy az Úristen gondoskodjék arról, hogy legyen meg a mindennapi betevő halad, hanem sokkal többet jelent ez a mindennapi kenyér, tehát ez a tanítvány imája, aki családban találja már magát az Úr Jézus családjában, új kapcsolata van az Istennel, Jézus Krisztus is atyának szólíthatja, és ráhagyatkozhat teljesen. Na most nagyon érdekes, hogy a Máté és Lukács evangélista két különböző formában hozza az Úr imáját. Tehát itt a részletekben nem szeretnék túlzottan belemenni. Az egyik nagy, mondjuk, különbség a két verzió között, már említettem, Lukács evangéliumában rövidebb, két kéréssel kevesebb van, és fogalmilag Lukács evangéliumában a mi atyánk úgy kezdődik, hogy atya, mi Máté evangéliumában mi atyánk, tehát egyébként Ferenc pápapont a Románia látogatása alkalmával az ortodox, a bukaresti ortodox katedrálisban beszélt a mi atyánk bevezető verséről, és hát ezt hangsúlyozta ki, ha emlékeztek rá, hogy Isten nem atyának szólítja az ember, hanem mi atyának, és ezzel kifejezzük azt, hogy mi a mennyei atyának a családja vagyunk, és nem egyedül vagyunk az ő gyermeke, hanem mi mindnyájan így kell, hogy szólítsuk őt. Tehát nem én atyám, hanem mi atyánk. Egyébként az Úr Jézus valamikor különbséget tesz, tehát körbelép az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, de mivel ez az imádság, nem? Az Úr Jézus imája, de nem az, amit lehet, hogy ő mondott, és nem ebben merül ki az ő imája, ez nekünk adta a tanítványoknak. Nekünk kell imádkozni. Valószínűleg az Úr Jézus nem mi atyánkot mondott, hát mint hogyha ő a magánimájának. Ez nekünk adta. Nekünk adta feladatként, hogy így szólítsuk meg az atyát. Na most, mi a különbség a mi atyánk? Hát úgy néz ki, és az atya között, hát nem sok. Tulajdonképpen mind a kettő felszólító módban áll. Azt is tudjuk egyébként, hogy Jézus ezt az imádságot, de egész biztos, hogy alábbul hagyta a tanítványra. De egyébként az eredeti ahogyan elhangzott az Úr Jézus ajkán, nem maradt fel. Görög verzióban őrizték meg a szentírók az Új Szövetségben a mi atyánkon. De eredetiben mégis tudjuk, hogy az Úr Jézus nagyon nagy valószínűséggel ezt mondhatta arámul, anyanyelvén, Abba. Honnan tudjuk ezt? Onnan, hogy maga Pál apostol többször használja ezt a kifejezést. Nem a szolgaság lelkét és a vélemény lelkét kaptátok, írja a római levélben, hanem az Isten fiúság lelkét, akiben Isten abbának szólíthatja. A Galata levélben hasonló gondolatot mond Pál Apostol. Tehát ez azt jelenti, hogy az abba, vagy az abba kifejezés, tehát egész biztos, mivel Pál Apostol még olyan környezetben is megőrizte ezt a szót, ahol nem tudtak arámul a közösség egész. Komolyabbnak nem latinul, hanem görögül ír, de a római közösség, tehát nyilván Rómában, az írhatott nekik görögül. Érdekes, hogy ennek a görögül beszélő közösségnek, a Galatáknak is Pál Apostol a szabba kifejezést használhatja. Ez azt jelenti, hogy a keresztények körében elterjedt a kifejezés, amihez ragaszkodtak. És valószínűleg azért ragaszkodtak hozzá, mert maga az Úr Jézus is ezt használta. Már a mi atyánk szerkezetéről szeretnék röviden beszélni. Itt olyan a mi atyánk, mint a tíz parancsolat két kőtáblája. Tehát, hogyha szépen sorba veszük a kéréseket, igaz? Tehát az első három kérés Istenre vonatkozik. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, és az első kérés, tettessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod. Arról is fogunk majd beszélni, hogy nagyon az új érben mondta az, hogy atyám, szenteld meg a te nevedet, de a te országodat. Vagy pedig mit végre a te akaratodat. Tehát az első három kérés az Istenre vonatkozik. Ugyan, hogy a tíz parancsolatban, attól függ, hogy hogyan számoljuk és milyen, de az első három vagy négy parancsolat Istenre vonatkozik. Rá következő négy pedig minket embereket érint elsősorban, és érdekes, hogy itt már formájában is más a mi atyánk. Tehát itt már aktívan kérjük az Istent. Tehát nem azt mondjuk, hogy adassék meg nekünk a mindennapi kenyér, hanem add meg nekünk a mindennapi kenyeret. Bocsáss meg vétkeinket, ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Tehát itt az aktív igeformák állnak, tehát Istentől, teljes igeformák mondjuk, tehát Istentől kérjük egyes szám második személyre. Tehát szinte parancsoljuk. Kérjük a Jóisten, hogy adja meg nekünk a kenyeret, minden napi kenyeret, bocsássa meg bűneinket. Ne vigyen a kísértésbe, de szabadítsa meg a gonosztól. Tehát nagyon érdekes, hogy a mi atyám kezdetén egész röviden az áll, és ez az első kérés, jöjjön el a te országod. Na most így jelent ez, hogy jöjjön el a te országa. Tehát nyilván Isten országának elsősége az evangéliumokban bőséggel kifejezés kap. Itt hadd idézzem Máté evangéliumától az Úr Jézus szavait. Ezért mi elsősorban az Isten országát és annak igazságát keressétek, a többit mind megkapjátok hozzá. Tehát ezt a logikát tükrözi egyébként a mi atyánk is. Elég nektek Isten országát keresni, a többi csak ráadás, illetve ennek a járuléka lesz. Nagyon szépen így fogalmaz Gerhard Rolfing, aki gondjait, aki Isten gondjait magáévá teszi, arról Isten gondoskodik. Aki, nagyon szép, aki Isten gondjait magáévá teszi, az Isten tervei, Isten szándékai, arról Isten gondoskodik. Egyébként, hogyha a vittes volna igaz, hogyha azt mondanánk, persze lehetséges, de a magyar nyelv még kevésbé tűri ezt a szemben vigyározást, a passzívumot. Tűri attaccata al corpo, devi attaccata a un corpo. Qualcuno, vediamo la teologia a cargo, è una forma a poco bonus, però che riesce, vuole un video. E ci sono un altro soltanto, un altro, che ho avuto ciò che c'è su te, ogni avanzo, poi dopo si dice nevi, ne che in chi mondo ni, da arco avon, o bidio, o snaio, o sempre di figaro o sasci. Poi un mitle e del terete, non si dice nevi, o sempre di figaro o sasci, da terete, o garo, o ceret mire, che si o non ciù, neanche discendere il cliente, io nessuno lo dico. Aiuto il punto mio che ha questo, perché si dice nessuno in più. Perché visto che io sono un amico, è più solo per avere con qualcuno, dici, o si sente, è benedetta pietra, quindi, ciò che ho l'uscio, ti posso un gancu, o ti ricordo, se mi interrompe, tu non lo sai. Se non ho usato io nel sentire scelte, sulle vedi il mio suo corpo oggi non sente il vigore lo sai ma dica mi stanno usando e mi stanno più ma se ne deve sentire il vigore sulle vedi che si viene più ma mi stanno corpo e gli esseri o fuori ne è più ne mi stanno per me dica e lo sono mai Isten osztálnál az elkövetelében szeretett fog most az ember is. Isten a nevének a megszentelésében szeretett fog az ember is, a tanítvány. És Isten akaratának a teljesítésében szeretett fog is még a tanítvány. Tehát azért ez a szenvedő igerolózás, ez a személytelen megfogalmazás, hogy érezze mindenki, tehát a tanítvány, hogy neki is feladata van. Ez nem csak mondjuk az Istennek a dolga, Isten országának terjesztése, hanem az embernek is, Jézus tanítványának. Na minden esetre azt elmondhatjuk, hogy a mi atyánk röviden összefoglalja mindazt, ami egy keresztény életben szükséges és fontos. És egész biztos, hogy a mi atyánk megértéséhez szükségünk van visszatekinteni a Bibliára, a Szószövetségre, ahhoz, hogy megértsen. Tegyük először talán a második csoportban, igaz az Istenre vonatkozó három kérés után, közében nagyon érdekes, tehát a mai szövegfelépítésben, a körkörös szerkezetnek, a kiasztikus szerkezetnek szoktuk nevezni, ami közében van, az valami emeli a különös módon a Szentíró. Tehát azáltal, hogy a mindennapi kegyelmünket ad meg nekünk ma, na hát itt egy picit elgondolkozhatunk. Ez ugyanis a mit jelent, a mindennapi kegyelmünket ad meg nekünk ma. Egész biztos, hogy nem azt jelenti, hogy minden nap elsősorban kapjuk meg a mindennapi beterő falatot, ez is benne van, de elsősorban nevezem a hangsúlyt. Egyébként ahhoz, hogy megértsük, hogy milyen nehézséggel néz szembe a teológus, ezt el kell mondanom, hogy görögül egy olyan fogalom szerepel itt, ami sehol a görög irodalomban, tehát sehol nem csak hogy a Bibliában nem, de sehol máshol nem szerepel. És ez így hangzik görögül, ton átom, ton epiusio. Na most ez az epiusios szó. Olyan szó, amit sehol máshol a görög szövegében nem találnak. Mégis értelme van ennek a szónak, mert valami ilyesmit jelent, az uszkia annyit jelent, mint valaminek a lénye, valaminek a szubstanciája latin szóval, és az arra való szükséges dolgot kenyeret adja meg o meglio, la parola di cuore, o l'opin Bibbia, Bibbia, o il tuo dito, tra cui il pane, il nostro quotidiano, perché ci sono ritornista, perché ora guardiamo, ho visto che l'opin la mia vacanza, perché nessuno è un che per intermiare, è per un po' di tutto il tempo. I grandi dicono, oggi Bibbia ho detto sempre, non c'è pure che pensano, quotidiano, studiamo dentro di una regga, cioè è magico farlo, e così sono si cose comunque super sostanziali. Non so che ho pochi, ho detto, mi ha chiamato, ma scegliere e versi, o qua, e da romano, questo ci che penso a mettere Sportlops per stile e di Marco Zacca poi ne ha quattro c'è a stretti inizio da lì per il caso voglio avere un po' di più c'è un po' di più non so da me che te ho posto in inizio di un costo che ne aveva fatto in mente ma direttamente sono che per niente però che io dice quando ho visto ho posto in alto l'ascio però è lì che aspetta penso che è lì e me sono uno mi ha dato la proposta non convinto di che è lì ho posto in alto l'ascio dice mi interno di che era il prodotto lì e per lui ciò sono dovuto quando rifiuta per ogni medici che quel maschio poi è lì e se volete chi provato perde il maschio poi da zero la proposta di vanno la scuola da Israel neve questo che era il tocco o monna o minder no vit perciò ora o no da Giacomo anche lo dice sotto smettere le 5 quando lo abbiamo sugli e successo a minder no vit tenere oggi e da più tempo a Shabbos, delle nostre fisico e me greci, da più tempo a Shabbos, succede che mi dà un'occhio che ne avete. Ho posto i miei dieci, ha visto che mi è venuto a posto i lato da ciò. Vedi che così è famosa per noi da su Gesù, ne ho zirchio a fuori. E mi muovo così, mi va qui. Da così due scelte o su di ciò che sarà tutto. E c'è una cosa bruciata su di ciò che si può dire. E poi Israele con suoi neidi, con suoi sorelli neidi, con quanta vita. Israele non può dire Israele è per lui. Israele non può dire Induni e per lo suoi neidi. O vanno il tuo, o lo suoi. È riuscito a mezz'ora così di dire per dire cioè non di un riuscito mio campo ho posto i vago lasci di pesce da anni più ne vi è più frec o su di Gesù chi mai ha capito ne un colore perché non ho mai su da un po' non termina nei più scemi che c'è dire che deve essere più che sto minder oggi che è ok, gli chiedi c'è e per la ricorda c'è anche questa per un certo buoni ui che su buoni ui tordini e c'è ui sovecci di me prima e ci sono i fagnoli per essere ricci ogni obiesco sono me più più di mutro e per lui c'è anche perché ho da così da le ui tascolo ancora su ok, per me che loro su ne ho solo prima e ci ho fatti me questo che ne ricci als tu lo hai un titolo e ne posso un tascio ma non lo ho un valore di tascia dolce per il tempo mio gang e lì che mi è stimo più per quello posto di nome in sotto e non ero o biblio espressiva in sinte ferro quanto ho messo con un buco tascio un cognato mio gang ferro quanto mi vengono di qui per l'incon si marcia con proprio lo so ho detto che su i ro ho lo voglio qui se ne per cogliere szívja, hogy az Úr Jézus a helyi beszédben tanította övé Isten országának az helyével. Hát mit akar jelenteni Isten országa? Az, hogy Isten ura a megvalósul az emberek körében. Ahhoz, hogy megértsük Isten országának a kérését, gondolatban vissza kell mennünk egy nagyon fontos bibliai helyre, mégpedig Dániel könyvének a 7. fejezet. Dániel könyvében a 7. fejezetben arról van szó, hogy különböző irodalmak keletkeznek, az egyiket szimbolizálja a Pártus, a másikat a Pepe, a Szoroszlán, aztán megjelenik egy vadállat, amit nem annyira bestiális, annyira szörnyű az az ország, hogy nem is talál rá megfelelő képet a Szentíró, tehát vadállatnak nevezik, tisztalva van, rettentően pusztítás végez, összetapos sok áldozata van, és így tovább. És a végén megjelenik emberfiához hasonló alak, aki az ég felhőjén érkezik. Tehát Isten országát képviseli ez. Na de most az emberfia, ez a titokzatos lény, aki egyben mennyei lény is, de a földiekhez is kapcsolata van, önmagában megtestesíti, tehát a megváltó és a megváltott népet együtt. Tehát ezt a két valóságot testesíti meg az emberfia alatt. Tehát az emberfia alatt nagyon is ismerős ugye számunkra, hiszen ő az, aki Isten magára értelmez. Tehát ahhoz, hogy megértsük Isten országának eljövetelét, miért tartja fontosnak az Úr Jézus már a mi atyánk kezdetén. Tehát azért, mert vannak uralkodások, vannak birodalmak, vannak országok, ahol nagyon embertelenül gyakorolják a hatalmat, de Isten országa egy emberformájú, emberbarát ország, amiben, tehát nem a pusztítás, hanem a vezetnekség és az áldozatra kerül a hangsúly. Nem a hatalom kitoktatása, hanem arra kerül a hangsúly, hogy az ember. Most a szenteltessék meg a terevet, nagyon érdekes a mi atyánk kérésében. Föltehetjük a kérdést, hogy hogyan lehet Isten nevét megszentelni. Egész biztos, hogy nem úgy, hogy veszünk szentelt tizet, és akkor általában így szoktuk szentelni, hogy az egyházban dolgokat. Vagy pedig az Úrnapját megszentelni, azaz betartunk bizonyos parancsokat, ami a vasárnapot illeti. Tehát így lehet megszentelni az Úrnapját. Hogyan lehet megszentelni az Úr nevét? Hiszen az Úr neve sokszor kifejezi igen magát az Úristen. Ahhoz, hogy ezt megértsük, ismét az Ószövetségbe kell visszalapoznunk, Ezekiel 36. fejezetére, ahol a próféta Isten nevének a megszenteléséről beszél. Na, hogyan történik Ezekiel próféta 36. fejezete 22-től 36. versig Isten nevének a megszentelése? Hát úgy, hogy maga Isten szenteli meg a saját nevét. De miért van szükség, hogy Isten megszentelje önmaga nevét? Azért, mert a nép, így fogalmaz Ezekiel, megszentségtelenítette Istennek a nevét. Hát hogyan tudta megszentségtel? Úgyhogy úgy ért, hogy Isten büntetését mondta magára, emiatt Babilon elfoglalta a Jeruzsálemet, a templomot, a fővárost, sokakat elhúzott rabságba, és ebből a környező pogány népek azt olvasták ki, hogy jaj, hát ez a judeai pásztor népnek az Isten, hát az Pardok Istenhez, Bál Istenhez képest kívül. későbbi eposzokban is előfordul, aztán ez nagy változáson megy keresztül, hogy egy háborúnak a kimenetele már fenn az égben eldől, amelyik Isten hatalmasabb, annak a népe, vagy annak a védencei a földön is érvényesülnek. Ettől a képből kiindulva Isten nevét való angyalázat érte a népek szempontjából, és Isten ezt a nevet megszenteli. De hogyan szenteli meg ezt a nevet? Úgy, hogy Isten ismét hatalmasnak bizakodik. Tehát Isten olyan cselekedetet visz végbe, hogy mindenki megérti, hogy ő a történelemnek az ura. Azaz, ez a szégyve leigázott, megalázott népek ismét összegyűjti. Sőt, mitől? Még az északi ország részet is kibékíti a kettőt egymással. Így megvalósul. Tehát Isten nevének a megszentelése elsősorban nyilván Istentől jön. Tehát mi atyánkat, és itt említettem a személyt megfogalmazás, feladatot rólánk is, hogy úgy éljünk, hogy Istennek a neve valóban megszentelődjék körünkben. Az Isten neve hatalmasnak bizonyulja. Isten jelenléte meglátszódik. Isten jelenléte tényleg a életet alakító jelenlétté válik körünkben. Tegyen meg a te akaratot. Hát ismét a Szószövetségben kell keresnünk ennek a gyökerét. Amikor mi tanítványunk, nem arról van szó, hogy én személy szerint magam számára kérem, hogy a Jóisten akarata, hát ugye betegségét, hát legyen meg a Jóisten akarata, ez is belefér. De elsősorban nem erről beszél az Úr Jézus, hanem arról, hogy Istennek van egy terve, ez az akarat, ez a kerémá szót használja a görög. Tehát Istennek van egy terve, mégpedig ez a terv arra vonatkozik, hogy minket, embereket üdvözíteni akar. Ezt a tervet maga az Úr Jézus valósította meg a Getsemáni kertben, hogy így imádkozik, hogy múljék el ez a pohár, de ne az én akaratom, a te akaratod teljesedjék. Tehát még egyszer, arra kell gondolnunk, hogy Isten akarata, mikor azt imádkozunk, hogy legyen meg a te akaratod, akkor azt kérjük, hogy Isten uralma, Isten üdvözítő terve valósuljon meg. Jöjjétre! Mi együtt akarunk dolgozni, együtt akarunk működni. Tehát kérjük a jó Isten, tehát ebben a furcsa kérésekben, vagy személytelen kérésekben, tehát egyrészt Isten akarata magától Istentől jön, az ő terve, mi meg azt kérjük, hogy ez valósuljon meg, ez az üdvözítő terv, nem csak individuálisan az én életemben, hanem a mi új családunkban, azaz az Úr Jézus tanárgyában. Tehát ezennel átugrunk a bűnök bocsánatára. Tehát nagyon érdekes, itt is, hogyha elég, hogyha fölidézünk egy-két nyelven a mi atyánkot, például vannak olyan román fordítás, amely nem azt mondja, hogy járkanek a kártere mászre, hanem járkanek serire mászre. Azt mondja, a görög katolikusok imádkozzák így. Tehát érezzük azt, hogy most akkor bűn vagy csak tévedés kell megbocsátani a Jóistennek, ez volna az egyik, amit tisztáznunk kell. Egyébként, ha valaki ismeri a német mi atyánkot, akkor Schuld. Na most a Schuld, Schuldigsein, az két dolgot is jelent. Tehát egyrészt bűnt, de a Schuld nem zündön, mert az a bűn, hanem adósságot is jelent. Na most, hogy megértsük ezt a többféle fordítást, ismét vissza kell mennünk a Bibliában a két verzióra. Tudniillik, Márki evangélistánál azt szerepel, hogy Isten bocsássa meg nekünk adósságainkat. Ott egy régi Márta görögül. Lukács evangéliumában egyszerűen, ha már fiát szó szerepel, tehát egyszerűen bűnnel lehet fordítani. Tehát két különböző fogalmat használ a két verzió. Márk evangéliumában úgy tűnik, hogy ez az adósság nem egyéb, Isten szövetséget kötött a néppel, azaz az Úr Jézusban létrehozta az új szövetség népét. Nekünk van valami kötelezettségünk is. Szövetség értelmében. Szövetség elköteleződést is jelent, de nem csak Isten oldaláról, hanem Isten, tehát nyilván ő köteleződik kell először, még ugye nem jönne létre ez a szövetség, de nekünk embereknek is válaszolnunk kell erre a szövetségre. Ennek a szövetségnek megfelelően kell élnünk be. Óriási ajándék. Leghatalmasabb lény felajánlja nekünk, hogy atyának szólíthatjuk, hogy az ő családjához tartoztatunk. Hát nyilván meg kell látszódjék rajtunk, hogy az ő családjához tartozunk. És ez az a mi adósságunk, amit teljesítenünk kell, a kötelesség. Ha ezt viszont elulasztjuk, tehát a szövetségi kötelességünket, akkor hát innen van ez az adósság fogalma. Tehát még egyszer, nem csak apró pici, nyilván az is benne fér, és benne is van, bűneinkre kell gondolni, hanem azon kötelességünkre, hogy mi az új szövetség népen úgy éljünk, hogy meglátszódjék rajtunk, hogy Isten népe vagyunk, és ebben a közösségben, amit hát egyháznak is szoktuk nevezni, az Úr Jézus családjában megvalósuljon Isten országa. Ha nem valósul meg mulasztásunk bűneink miatt, akkor ilyen szövetségi adósságaink vannak. És akkor így eljutunk a hatodik kérdéshez, és ne vigy minket a kísértésre, megkérlek, itt jó néhány miatt verziót hoztam, de ami lényeges volt, az kiemelt, hogy nem fogok elővezni. Látunk egy miatt festményt, itt sem fogok elidőzni, hiszen a festmény nem látható, hát eléggé hallani nem látható dolgokról röviden már beszéltem. A probléma a hatodik kérdéssel. Kísértés fogalom egyszerűen zavar bennünket, és ráadásul az, hogy azt kérjük az Istentől, hogy ne vigy minket a kísértésbe. És hát amit sokan úgy gondolják, hogy hát ez egy durva, eléggé kifejezés, vagy ha mi mondhatjuk azt az Istenről, hogy ő kísértésbe visz minket. Ferenc pápa néhány hónappal ezelőtt ebben a tévében a következőket mondta. A következő kockát fogjuk látni, megkérlek, hogy nem az Isten visz kísértésbe, hogy aztán lásson elesni, nem. Az Atya nem tesz ilyet, hogy nyomban segít felállni. A sátán visz kísértésre. Általában, mint egy ezt akarja mondani az ima, amikor a sátán kísértésre visz, az Istenem a kezedet, add a kezedet, erről van szó. És látottad az interjúban, a háttérben, ott van, amit Péter apostol éppen blöbörgött, süllyed el a galileai tóban, és akkor kihújtja a kezét. Jó. Visszamehetünk az előbbi kockára. Minden esetben a francia mi atyánk verziója már a harmadik az utóbbi időben, tehát még egyszer, itt nem magát az eredeti szöveget változtatják nyilván, hanem az eredeti a görög szövegnek a fordításáról szól a vita. És a kérdés az, hogy vajon nem volna érdemes esetleg magyar nyelven is változtatni ezzel? Tehát a franciák 1966 előtt így imádkozták, és ne hagyj minket a kísértésben alul maradni. Tehát ismét egy személyben nem tudjuk, hogy nem Isten visz bennünket aktívan a kísértésben, ez a megfogalmazás szerint. Hanem ne hagyd minket alul maradni. Tehát próbálj mindig elnyíteni. A energiátán apa alután a neves kísértés alá, hát ez nagyjából ugyanazt jelenti, ami a magyar elég minket a kísértésbe, tehát visszatérnek a keményebb fordításhoz. 2016. advent első vasárnapjától viszont bevezetnek egy újabb verziót, ami azt mondja, hogy ne hagyd minket kísértésbe esni. Örök szöveg sajnos eléggé egyértelmű, tehát ne vigy minket a kísértésbe. Na, hogyan lehet megoldani ezt a problémát? Tehát, talán nem az a feladatunk, hogy megváltoztassuk a fordításának, talán az segítene bennünket, hogy megértsük, hogy miről beszél. A franciák nyomán, tehát Ferencvárban is úgy néz ki, hogy némi szimpátiával tekint erre, erre a változtatásra, de sajnos nem biztos, hogy szerencsés lesz változtatni, de nem azért, mert annyira tradicionalista lennék, és nem szeretném a változást, de teológiai szempontból nem biztos, hogy szerencsés. Ha tovább megyünk, úgy látjuk, hogy Jakab levele is ezt támasztja alá. És ezt olvassuk Szent Jakab levelében a teljes fejezetben. Senki sem mondja, aki kísértés szenved, az Isten kísért. Mert az Isten nem lehet rosszra csábítani, és ő sem csábít rosszra senkit. Minden ember a saját kívánságával rosszra is csábítja, így esik tőle. Aztán a kívánság, ha már megfogom, bűnszül, a bűn elköveti, halálszül. Ne legyetek hát a tévedésben, szeretett testvére, hogy Jakab apostol egyértelműen kimondja, hogy Isten nem visz kísértésbe senki. Tehát az Újszövetség egyik felfogása szerint van akkor az valamit, ami a csákban olvasunk. De az eredeti szöveg, tehát egész biztos, hogy mindenképp használja, hogy most egész pontosan ez az egyszer nem kész görög ige mögött mi áll, hát nem tudjuk pontosan behatárolni arából. Vannak, akik azt mondják, hogy megengedő értelemben kellene használni, azaz ne hagyd minket kísértésbe esni. Mások meg azt mondják, hogy nem, ez egyértelmű, tehát ne vigy be. Egyébként azért volt fontos, hogy lássuk a miatány szerkezetét is, mert az előbbi kérésnek az első háromban Istenre vonatkozik. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, szenteltessék meg a te neved, ezeket mind-mind személytelen formában fogalmazza meg az Úr Jézus. De a következő négy kérés mind imperatívusban, azaz parancsoló módban van, egyes szám, második személy. Tehát a mennyei akár kell kérni, hogy adja minden napi kenyerünket, add meg nekünk ma, bocsáss meg vétkeinket, amiképpen mi is megbocsánat, ne vigy minket a kísértésbe, de szabad rosszul. Na most hogyan lehet megoldani ezt a problémát? Egyébként már az Ószövetségben ez a fogalom Perizmos szerepel. És ez áll egyébként a mi atyánk görög szöveg. Most egy kicsit úgy vagyunk ezzel, hogy például, hogyha azt mondom, hogy üdvösség, akkor az már annyira egyházi fogalommá vált, hogy hiába használom a hétköznapi nyelven, egyből rájöttem, hogy mit is akar mondani a neked. Téged a Perizmos, az nem csak kísértés jelent, hanem jelenthet próbatételt is. Nagyon fontos ezt szemünk előtt tartani. Láthatjuk itt a továbbiakban a Bibliából lehetne számos olyan idézetet hozni, többek között a Sirák fia, ahol szintén az van, nem mondom, hogy nem az Úrtól származik, mert ő nem hoz létre semmit, ami bűnre, nem a bukásomat neki köszönhetem, mert az Úr gyűlöl mindent, ami rossz, stb. Tehát ezek rengeteg olyan idézetet hozhatnánk a Bibliából, ahol egyértelmű, hogy az Úristen akarja az ember bukását. De másrészt, rengeteg olyan bibliai helyet tudnánk felsorolni, és fel is sorakozzatok néhányra, amelyekből kiderül, hogy Isten igenis próbára teszi az embert. Hadd vegyük az első, Ábrahám, ugye a mi atyánk a minden. A 22. fejezetben a 10. nagy próbatétel nél ezt a fogalmat használja a Biblia, a Pedagógus. Pedagógusnek mondja a görög Biblia, és megkísértette Ábrahámot, vagy próbára tette Ábrahámot, ahogyan olvassuk a magyar fordítást. Igen, hogyha a Pedagógus kísértésnek, és csak a sátán munkájának tartjuk, akkor nyilván, hogy megütközünk. De ez próbatétel is. Menjünk az új szövetségben tovább, hogyha hogy szeretne az idézetben. Tehát, mint látjuk, a Márk evangéliumában a lélek, tehát miután az Úr Jézus megkeresztelkedett, mit olvasunk a Márk evangéliumában, a lélek nyomva arra összevesztve, hogy menjen ki a pusztába. 40 napig kimaradt a pusztában, közben megkísértette a sátán. Vadállatokkal volt együtt, de angyalok szolgáltak. Tehát a lélek viszi ki az Úr Jézus, de ott van a sátán. Azért, hogy próbatétele, kísértése, menjek keresztül. Pál evangéliumában még keményebb a megfogalmazás, akkor a lélek, tehát itt a következő idézet, akkor a lélek a pusztára vitte Jézus, hogy a sátán megkísértse. Az a célja ennek a pusztára való kivitelnek, hogy a sátán megkísértse. Kicsit úgy tűnik, mintha az Isten és a sátán ebben az esetben, tehát nem határolódnának el, hanem a próbatétel vagy a kísértés ott van. De azért mondtam, hogy ez az egyetlen dolog, ami alól senki nem mentes, a bűn alól, ugye, tehát nyilván az ember élet, Isten ember, tehát mentes, Mária, az ő édesanyja neki köszönhetne, az ő érdemeire való tekintettel mentes ettől, de a kísértés alul senki sem mentes. Talán érdekes az is, hogy a nyakad liturgia, tehát ezt a szövetének használják, Edvárjának, igen Urunk, a mi atyánk után ezt imádkozzák, igen Urunk Istenünk, ne is minket olyan kísértésre, melyet nem tudnánk elviselni, hanem a kísértéssel együtt a kiutat is ad meg, hogy helytállhassunk és szabadíts meg minket a gonosztól. Szabadíts meg minket, elégásunk. Szabadíts meg minket a gonosztól. Tehát még egyszer, a kísértés igenis ott van, és az Úr Jézusnak mi volt a kísértés a pusztában? Mi lehetett a kísértés? Az, hogy térjen el az eredeti küldetésétől. És egyébként, hogyha megint visszamegyünk a pusztai vándorláshoz, a sínai hegyen megtöltötték a szövetséget Istennel, Mózes által. De mire Mózes lejött, már ott volt az aranybólyú, és ott ugrabugrált a részvételt az aranybólyú körül. Tehát elbuktak a kísértésben. Tehát látjuk azt, hogy a szövetség kötés, Isten új, tehát Isten népének az összegyűjtése, a szövetségkötés mindig kísértéssel, próbatétellel társul. Tehát az Úr Jézus életében is a kísértés az volt, hogy fogad a háromszoros kísértésben egyrészt használt hatalmat a saját érdekedben, az a szövegből köveket változtassák kenyérvé, aztán nagy mutatvány a templom szegélyéről vagy szegélyéről leugrani, tehát hallásnak az emberek, hogy mire vagy képes. És a legutolsó, az a legdurvább, mondjuk a Máté evangéliumát pont fordítva, Máté evangéliumában költ egy hegyre, és megmutatta a világ ország, és ha leborulsz neked alom, kedvű uralat Istenet imád, és csak neki szolgál válaszolod. Tehát az Úr Jézus megkísértése arra vonatkozik, hogy a próbatétel, hogy elrozdítsatjuk az eredeti küldetését. Attól az elgondolástól, amiért a mennyeibe csak küldetünk. Ja, ez a próbatétel, tehát a népet is érinti, és a népen belül minden egyes Jézus követő. Tehát a próbatétel, és a próbatétel az, hogy eltérjünk attól az elköteleződéstől, attól a szövetségtől, amit Isten kötött meg. Isten próbára teszi az ember, és ez nagyon gyakori a Bibliában, sőt, még azt is elárulom, hogy az ember is próbára, és érheti az Isten. Nagyon éres szövegű, de Izaiás 7. fejezet, Ahaz király, aki azt mondja, hogy én nem kérdem a maga még, és meg ne szóljon bele, hogy itt Jeruzsálemben mi, hogy politizálunk. Tehát azt mondja Izaiásnak, mikor jelet kellett volna kérni, hogy nem kérek jelet az Urat nem közel próbára, vagy nem kísértem az Urat. Próbaképpen, igenis, nagyon elterjedt a valóság a Bibliában. És a próba, a próbák a tétek keresztül dől el, hogy az ember tehát növekszik a hitében, megerősödik a hitében sem. Tehát a kérdésre való, hogy változtassunk-e vagy sem a mi atyánk fordítását, inkább maradjunk a szokásos fordításnál, mert jobban sajnos nem tudom kihozni a görög szöveget, hanem próbáljuk megérteni a bibliai hátterét, és akkor talán könnyebb lesz. Azt is el kell ismernünk, hogy a Biblia tudatunk a Bibliában, a mi atyánk, egy nagy segélykiáltással fejeződik be, és merít minket a kísértésre. Lukács evangéliumában ezzel be is fejeződik a mi atyánk. Máté evangélista még hozzáteszik, de szabadíts meg a gonosztól. Most nem akarok kitérni erre, hogy mit jelent a gonosz, de valószínűleg, hogy itt a gonosz alatt nem feltétlenül elsősorban sátánra kell csupán gondolnunk, hanem minden olyan dologra, ami elfordít bennünket, nyilván ennek a incselkedője, vagy vezére alakja a sátán. De minden olyanra, ami eltérít bennünket Isten, az Istennek kötött szövetségtől. Minden, ami minket úgymond kivezet ebből a családból, amit Isten fiát keresztül létrehozott, azaz a hírövető családját. Olyannyira, hogy valószínűleg, hogy lehet, hogy vannak itt protestánsok is, vannak-e nyakjákot ők úgy imádni hozzáteszik, mert tiéd az ország, a tiéd a dicsőség, a hatalom, ami egyébként a te is élet, mert én a hatalom, de annyira zavarta valószínűleg már az első keresztényekhez, hogy a mi atyánk így fejeződik be, hogy de szabadíts meg a gonosztól, ne légy minket a kísértésbe, nem engem, hanem minket, ne légy a kísértésbe, szabadíts meg a gonosztól. Tehát valóságos segélykiáltásként fejeződik be az Úr szája, hogy már az ókorban, tehát nagyon korai századokban, például Máté evangéliumánál hozzátették ezt az úgynevezett embolizmust, így nevezik görögül, ezt a beszúrást, mert valahogy hiányát érezték, nem fejeződött be az ima, valahol érezték, hogy valamit még hozzá kell tenni. Azért szeretem ma ezt is kiemelni, hogy egyrészt szépen rávilágít ez a kiegészítés, ami egész biztos, hogy nem az Úr Jézus ajkaink hangzott el, viszont megfelel annak a tanításnak, amit az Úr Jézus mondott. Régi kéziratokban már előfordul, de egész biztos, hogy a mi atyánk, de eredetileg, ezzel a segélykiáltással fejeződött be Lukács evangéliumánál. Ne vigy minket a kísértésbe, Máté evangélista talán enyhíteni akar ezen a vészkiáltás, és azt mondja, hogy de szabadíts meg a gonosztól, ám meg ezzel fejeződni be. A másik keresztény hagyomány, amit a protestáns egyházok őriztek meg, az pedig arról szól, hogy Non solo chi ha dei cerchi cosa questa gente da Jacobs, ora voi è in cerchia, c'è ricchia da dissonanzia, allora voi quando vedete questa si marcia, così ho dato un ho mio accanto, io ho nel poro prosea, io con la prova e me che è poi mi ha il poro prosea, mi sarebbe in con mio accanto, mi sarebbe in chiedi, non sarebbe al mio accanto, non è più in quel modo mio proprio, e gli altri, se il mio accanto, se prova e ho più mio e poi un accanto, me che è lì, ciò con me in cosuri, ciò che non si rima, ranco, ranco, così poi fanno io. És hogyha megértettük ezt, próbáljuk megfogalmazni magunk számára is. És látjuk, hogy olyan lényeges dolgokat kérünk a mi atyánkban, olyan fontos dolgokat, ami nem ilyen mindennapi dologról szól, hanem Isten családjához tartozásunknak a kifejezése, a mi atyánk. Istennel kötött szövetségnek a kifejezése. Keresztényi hivatásunk és feladatunk teljesítésének a kifejezése, örök életre való kitekintés, könnyű imádság, megérteni sok részletét van a leglényegesebben, és népének a kapcsolatától, ilyen akaratából, és az országának a megvalósulásától. Több napi kenyérről, amire, hát ugye inkább arra kell figyelni, hogy mit ne éljünk meg, mert annyira bőségben vagyunk, ezt is el kell mondanunk, tehát majd ilyen, mert minden nap egy tenyér csak úgy megmosolyogta, tehát mi, akik bőségben élünk, tehát arra kell sokszor gondolni, hogy mit ne éljünk meg, tehát hogy valamennyire egészségileg tartható legyen az életmódus, tehát minden napi kenyeret, amikor kérjük, akkor azt kérjük, hogy a mennyei atya adja meg nekünk, igen, az eukarizálván, de nem testileg elsősorban, hanem lelkileg is tettünk, és elvezve. Röviden dióhéjban, sok mindent lehetne még a mi atyánkról mondani, ha kérdések vannak, szívesen állunk a rendelkezésre. És köszönöm szépen a figyelmet!
Köszönöm szépen, hogy a másik